Donald Trump egyszerre kezdett vámháborúba országa gyakorlatilag a legnagyobb partnereivel szemben, ugye Kanadával, Mexikóval, most ugye az Európai Unióval és Kínával is, és felvetődik az, hogy ez ennyire jót tud tenni az Egyesült Államoknak, tehát ekkora plusz kapacitásokat tud megmozgatni az Egyesült Államok, hogyha mondjuk kiváltja ezeket a termékeket?
Kockás papíron, hogyha megpróbálunk számolgatni, akkor alapvetően még azt is mondhatnánk, hogy hozhatna ez valamit a konyhára. Viszont szerencsére van már gyakorlati példa előttünk. Ugye Donald Trump első elnöksége alatt hasonló dolgokkal operált, és 2018-ban, de ne feledjük ott akkor az elnökségét nem ezzel a vámháborús divat kezdte, az ott az elnökség második felében jött igazándiból. Tehát 2018 után elkezdődött ez az egész vámháborúsdi, és alapvetően nagyjából azt láttuk, hogy két célja volt ezeknek az intézkedéseknek. Az egyik az az, hogy valamiféle kedvező gazdasági helyzetet teremtsen az Egyesült Államoknak, nem önmagával a vámokkal, hanem a vámokkal való fenyegetéssel, és azzal a kárral, amit ez tud okozni az üzleti partnernél. Ugye ezt láttuk például Kína esetében, ahol nagyjából egy éven keresztül tartott a vámháború, aminek a vége egy megállapodás lett, amit politikailag nagyon szépen el lehetett adni. Az más kérdés, hogy gyakorlatban ez egyébként nem valósult meg. Tehát bármi, amit vállaltak a kínaiak ebben a megállapodásban, tehát abból semmi nem valósult meg végeredményben. Mondjuk nyilván a Biden adminisztráció közben nem is feltétlenül akart ezt tűzelvassal átvinni, de ugye a nap végén ezek a vámtételek, ezek arról szóltak, hogy igazán a tárgyaló asztalhoz üljenek a felek, és megpróbáljanak valamit kicsikarni, kedvezményeket az Egyesült Államok számára.
Most viszont már nem arról van szó, hogy bármiféle tárgyalást szeretnének kicsikarni, hiszen úgy tűnik, hogy ezen a szakaszon túl van már, például mondjuk Kanadával vagy Mexikóval szemben.
Idő. Ugye a kínaiakkal szemben is egy év kellett, amire ezek az intézkedések elkezdtek annyira fájni, úgymond, hogy végül születtek megállapodások. Nyilván alapvetően látszólagos és be nem tartott megállapodások, de megszülettek. Tehát most is nagyjából ez történik. Ugye volt az úgynevezett fentanyl fázis, amikor viszonylag gyorsan, könnyedén lehetett valamiféle politikai hasznot szerezni a vám fenyegetésekkel, tárgyalni azt az ültetni a feleket, egy-két ilyen migrációs, meg gyógyszer, meg drog, meg egyéb kérdésekben lehetett gyors előrehaladást elérni. Ezeket az alacsonyan lógó gyümölcsöket Trump szépen leszedegette, majd folytatta tovább a vám fenyegetőzés, viszont itt már ebben a második körben ugye elkezdődött ezekkel az új 25%-os vámtételekkel Kanada, illetve Mexikóval szemben, ugye és egy plusz 10% pont Kínával szemben, ez nem azt jelenti, hogy ennyi a vám, hanem ugye most elég 10-esre rakódik ez rá, tehát ők 20%-kal szembesülnek most már. Tehát, hogy most elérkeztünk abba a második fázisba, ami arról szól, hogy fájjon a másiknak, és majd akkor ő tárgyalóasztalhoz fog előbb-utóbb ülni, és akkor ki lehet csikarni valamiféle kedvezményeket. De mondom, a gyakorlat azt mutatta, hogy ez az első körben 2018-19 környékén sem nagyon működött, és az a várt gazdasági hatás, hogy majd itt mindenki rohan az Egyesült Államokba gyárat építeni, az se nagyon valósult meg. Egy eklatás példa volt ugye a mosógépek témája, mert hogy ugye például azokkal is ki lettek vetve vámok, majd hogy ettől az amerikai mosógépgyártás az mennyire fel fog futni, hát érdés mond, 50%-kal drágább lett a mosógép, mert ugye importálták, és egy deka új kapacitás nem épült ki. Pontosan jó példázza az, hogy ez nem így működik feltétlenül, hogy 2 másodperc alatt ilyen gazdasági átállásokat a vállalatok megtesznek. Ez nyilván akkor tud működni, hogyha az érintett cégek, akik mondjuk Mexikóban, Kanadában, Kínában úgy termelnek, hogy szeretnék a termékeiket Amerikában értékesíteni, ők azzal szembesülnek, hogy ezek a vámok ott vannak egy éve, másfél éve, két éve, tehát már tartóssá válik annyira, hogy elhiszik, hogy megéri áttelepíteni kapacitásokat. Az első, úgymond blöffre nem fog senki dollármilliókat vagy dollármilliárdokat megmozgatni, azért, hogy oda áttelepíti a gyárat, majd aztán lehet, hogy egy fél év múlva megszületik egy olyan megállapodás, hogy igazániból csökkennek a vámtételek, és egy baromi nagy elsüllyedt költséget jelent ez, mondjuk a vállalat számára, hogy oda vitte Amerikába a termelését. Tehát ez egy nagyon durva sakkjátszma.
Akkor beszéljünk arról, hogy ugye most jönnek a válaszlépések, mert ugye most már Kanada is bejelentette, Mexikó is, illetve Kína is, hogy akkor jönnek a válaszlépések, és ugye ne felejtkezzünk el Európáról, ahol szintén szükség lesz valami válaszlépésre, hiszen azt az európai gyártók mondjuk nem szívesen vennék, hogy nincs válaszlépés. Meddig lehet ezt válasszal bírni, vagy hogyan működik ez egyáltalán? Tehát ez működhet úgy, hogy akkor jó, mi is emelünk vámot, ők is emelnek vámot, és akkor van olyan termék, ami így is átcsúszik, tehát biztos egy prémium autó 25%-os vámmal is átmegy, a leggazdagabbakat nem annyira izgatja ez. A másik termék meg nem csúszik át, de ez visszafelé is igaz, hogy ide is átjön, ami versenyképesebb, vagy aminek nagyobb a piaca, és nem amelyik nem. De akkor utána mi lesz?
Ugye ez a klasszikus szemet fogad fogért el. Ez a lehető legrosszabb forgatókönyv. Ugye ez tipikusan tényleg az, hogy elkezdjük emelgetni egymással szemben a vámokat, és akkor szűkítjük le ezt az egészet két szereplősre, az Európai Unióra és az Egyesült Államokra. Most nyilván, ha jönnek ezek a vámtételek az EU-val szemben, akkor az Európai Uniónak két lehetősége van, fülét farkát behúzva csendben marad és elfogadja, vagy elkezd hangosan dörömbölni az ajtón, hogy Vékás, ez így nincsen rendben, és ő is elkezd vámtételeket kivetni. A kérdés az, hogy mennyire akarnak komolyan vehetően reagálni. Nyilván meg lehet tenni, ahogy ezt megtették a 2018-as körben, hogy néhány szimbolikus termékre vetnek ki vámokat, ami alapvetően arra jó, hogy mutassák, hogy valamit csinálnak, de a nap végén igazániból lényegtelen. Emlékezhetünk, például mindenki morgott azon, hogy a Harley Davidson drágább lesz, meg mindenki morgott azon, hogy az Amerikából importált whisky drágább lesz. Na most valljuk be, azért viszonylag szűk réteget érint, jó esetben, de hogy ez nem az a kör itt. Ugye arról van szó, hogy most már kellően erős a fenyegetés az, hogy valami szélesebb körű, nagyon erős válaszlépést kell foganatosítani. Viszont ezzel föl lehet bőszíteni annyira Donald Trumpot, hogy akkor jön egy újabb vámemelés, még szélesebb körben még nagyobb tételek, és valóban körülbelül 2 hónap alatt el lehet jutni odáig, hogy itt akkor kinyírják gyakorlatilag egymás cégeit és egymás piacát az amerikai és az európai vezetők, amivel egyetlen egy dolog fog megváltozni a világban, az pedig a fogyasztók, a vásárlók helyzete, hiszen a nap végén ők lesznek azok, akik a kasszánál kénytelenek lesznek jóval többet fizetni, vagy azért, mert megdrágul az import, vagy azért, mert senki nem fogja azokat a termékeket importálni, és csak a hazai valószínűleg kisebb kapacitásban elérhető, és ezáltal végül a nagykeresetet baromira megdráguló termékeket lesznek kénytelenek vásárolni. Tehát ezzel csak és kizárólag a fogyasztók fognak veszíteni, de mondom, ez a legrosszabb forgatókönyv.
Na most ugye itt az első reakciója az európai vezetésnek, az kifejezetten arról szólt, hogy új piacokat kell találni, és meg is nevezték Indiát. Ez egy létező vagy létezhető menekülési út? Tehát azt mondom, hogy jó, te adót vetsz ki ránk, legyen, mi elvisszük máshova azt a terméket, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz cserébe, meg mi is onnan hozzuk mindazt, vagy abból az irányból hozunk valamiket, amik esetleg az Egyesült Államokból jöhetnének, és akkor így vám nélkül is oda teszünk a másik fél iparának.
Ez megint kockás papíron néz ki jól is elméletben. A gyakorlatban ez gazdaság, kereslet kínál. Tehát, hogyha Indiának pont nincsen szüksége azokra a termékekre, akkor csak nagyon nyomott áron lehet értékesíteni ezeket. A nap végén ez csak egy, nem tudom, setup a szenyértörésre. Tehát, hogy ezzel nem biztos, hogy sokra fog menni az Európai Unió. Fenyegetésnek jól hangzik, a nap végén, hogyha nagyon a számok mögé nézzünk, akkor nem biztos, hogy ez egy valós, reális elképzelés. De van egy nagyon fontos tényező, amit nem szabad elfelejteni az EU és az Egyesült Államok közötti kereskedelmi kapcsolatban. Mégpedig az, hogy kölcsönösen egymásra vannak utalva, nem kevés termék esetében. Ebben a tekintetben Amerika vagy az Egyesült Államok sokkal inkább rá van utalva Európára. Most bocsássatok, meg fejből nem emlékszem rá pontosan, ilyen 20-30-as nagyságrendű olyan tételről beszélünk, olyan termékről, amit az Egyesült Államok szinte kizárólag az Európai Unióból tud beszerezni. Nincsen más valós alternatíva, mert csak így gyártják azokat a gyógyszereket, vagy azokat a vegyipari termékeket. Pont. Visszafele az Európai Unió talán 9 ilyen terméket importál, ami szinte kizárólag az Egyesült Államokban elérhető, bizonyos alapanyagokról beszélünk egyébként. Tehát, hogy azért jól hangzik az, hogy el lehet fordulni, és akkor másokkal kereskedni, de van, amit nem lehet helyettesíteni, és ha végképp elmérgesítjük a viszonyt itt a két ország között, akkor ezek a nem helyettesíthető termékek, ezek bizony nagyon komoly fejtörést fognak okozni mindkét piac számára, fogalmazunk így. Tehát mindenképpen hasznos lenne előbb-utóbb valamiféle megállapodásra jutni. A kérdés itt tényleg azon van, hogy előbb vagy utóbb, mert minél később születik meg, az annál nagyobb károkat okoz majd mindkét gazdaságban, és hát egyelőre nagyon jól látszódik, hogy mindenki próbál előre felkészülni a legrosszabbra. Nagyon durván megnőtt a külkereskedelmi aktivitás, akár az Egyesült Államokból Európa irányába, akár Kínából az Egyesült Államok irányába, akár az EU-ból az Egyesült Államok irányába, tehát mindenki megpróbál mindent előre betárazni, felkötni a készleteket, annak érdekében, hogyha tényleg itt elindul ez a fajta igen komoly vámháború, akkor legalább valameddig ki lehessen húzni, de nyilván ez csak ideig óráig működik a mai globalizált és termelési láncokban, tényleg ilyen persze pontosan időzített termelésekben, tehát hogy nem lehet végtelen raktárkészleteket felhalmozni, mint előbb-utóbb ez a hatás megérkezik és fájni fog, mondom elsősorban a fogyasztóknak, tehát elsősorban az átlag emberek fogják végül megérezni, amikor majd hát bizony le kell csippantani a kártyát a pénztárgépeknek.